Tisztelt hallgatóink, tisztelt nézőink, mindenek előtt Erdő Péter primás érsek úrral együtt köszönjük a Magyar Tudományos Akadémia elnökének szavait, megtisztelő meghívását e mostani előadásunk megtartására. A vallástörténeti sorrendnek megfelelően először a rabbi fog szólani. Kedves hölgyek és urak, kedves nézőink! A mostani hetekben az élelmiszer üzletekben megjelenik a pászka, a közkedvelt macesz, és a vendéglők étlapjain a közkedvelt macesz gombócos húsleves. Nos, erről a pászkáról és ennek a pászkának történeti hátteréről, a húsvét, a zsidó húsvét ünnepéről szeretnék pár szót szólni. Az első az, hogy a húsvéthoz, a zsidó húsvétnak köze nincsen, csak a két ünnep közeli egybeesése, mint most is, hozta magával ezt a nevet. A Pészach szó szerint elkerülést jelent, miután a héber bibliai hagyományból tudjuk, hogy a fáraó nyakassága miatt bekövetkezett 10 csapásból az elsőszülöttek halála, ugyancsak pedig a sötétség zsidó vonatkozásban nem érvényesült, a zsidó házakat elkerülte az elsőszülöttek halála, a Gósen tartományát pedig, amely a zsidók lakhelye volt, elkerülte a sötétség. Ez az ünnep a Pészach, más szóval Zeman Chéruténo, szabadságunk ünnepe, az Egyiptomból való kivonulás ünnepnapja, feltehetőleg a világtörténelem egyik legrégibb szabadság ünnepe. A Szentírásból és az egyiptomi történeti forrásokból elénk tárulkozó tudnivalókat most, kedves tanítványom, Radnóti Zoltán rabbi úr fogja ismertetni.
Én is köszöntöm a tisztelt hölgyeket és urakat, és az én feladatom a Pészach történelmi és bibliai hátteréről beszélni. Mindenekelőtt ki kell emelni, hogy a Pészach a Biblia első nemzeti ünnepe, az első lépcső, amely kiemelte a zsidó népet a természeti népek közül, és bevezette a szellemi istentisztelet alapelvét. A zsidó nép először találkozik a láthatatlanul és elfogadható Isten fogalmával. Mint nép, mint Ábrahám, személyként már találkozott vele, de mint nép, ez az első alkalom. Amely egy hosszabb folyamat volt, és minden lépése meg volt tervezve. A zsidó hagyományban szemben a görög hagyománnyal Isten nem improvizál. Mit látunk a Bibliában? Mindenekelőtt a zsidó Biblia tudományhoz tudni kell két axiómát. Egyrészt a zsidó tradíció a csakis a Biblia szó szerinti, illetve a hagyományos kommentárokkal ellátott értelmezését fogadja el. Másrészt a Bibliában hagyományunk szerint nincsen felesleges szó. Így látjuk a Tórában, és így szólt az Isten Mózeshez, én vagyok az örökkévaló, azaz, aki mindig volt, van és lesz. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak mi mindenható Isten jelentem meg, de az örökkévaló nevet nem tudattam velük, hiszen nekik nem volt szükségük egy történelmi Istenre, számukra csak egy gondoskodó Istenkép kellett. És hallom Izrael fiának a jajkiáltásait, Egyiptom dolgoztatja őket, sanyargatja őket, és megemlékezem a szövetségemről. Ezt mondja a Biblia, majd így folytatja. Majd Mózes szólt a zsidó népnek, én vagyok az örökkévaló küldött, én vagyok az örökkévaló, és a következő ígéreteket adom a zsidó népnek. Ki foglak hozni benneteket Egyiptom sanyarúságából. Megmentel titeket a rabszolgamunkából, megváltalak benneteket, magamhoz veszlek benneteket, és ti az én népem lesztek, és beviszlek benneteket abba az országba, amit odaadtam Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, így mondja a Tóra. A Biblia mindössze ennyit mond. Elég szűkszavúan pár mondatban, de a szövegben 5 ígéret hangzik el. A nép meghallgatja Mózestől, lehet, hogy nem hiszi el, hiszen az évszázados egyiptomi szolgaság alatt a kialakult szolgalélek sok mindent cenzúráz. Minden pozitív behatást kétségekkel fogad. Ám Isten a népét fölkészíti, gondoskodik róla. A szöveget figyelve mit veszünk észre? 3 dolog. Egyrészt a hősi múltját feleveníti azzal, hogy az ígéret földjének a szövetségét megerősíti. Tehát van múltad, zsidó ember, mondja ezáltal. Másrészt, és ez egy rabszolgaember nagyon fontos, a jelenének értelmet ad, hiszen közel a megszabadulás. A kivonulás napja közeledik, és nagyon fontos szintén jövőt ad. Jövőt ad a rabszolga sorban lévő zsidó népnek, hiszen a szabadságot, a Pészák ünnepét majd örök ünnepi emeli, az, hogy beviszi őket a Szentföldre. A Szentírás szövege és értelmezése, üzenete teljesen egyértelmű. Hát mit mond erről az egyiptomi történelem? Valójában be kell vallanunk önmagunknak, hogy a mai napi csak tapogatózunk mindannyian. Yamauchi, oxfordi professzor találóan így írta, hogy a bibliai régészet legnagyobb kudarca, hogy akár az egyiptomi, akár a héber adatokat tekintjük, nem tudjuk meghatározni sem az exodus idejét, sem az útvonalát. Az írott források a Biblián kívül nem nagyon léteznek. Ám a régészetben és a történetírásban találunk olyan pontokat, amelyek segíthetnek nekünk, hogy számunkra a héber emberek, tehát az egyiptomi karrierjét, a bevonulását, majd a bukását meg tudjuk datálni. Az első ilyen forrásunk egy falfestmény Kairótól 300 kilométerre délre, Beni Hassan akkori határállomásnál, egy magasrangú tisztviselő síremlékében. A kép kelkedésének a dátuma ismert. Körülbelül 1890-ben vagyunk időszámításunk előtt, és a képen békés dolgozókat, kereskedőket látunk, ez egy részlet a képből. Egyébként 37 sémi típusú ember látható ezen a képen. Ez hajviseletről, a különböző bőrszínekről, illetve a József történetéből ismert csíkos ruháról lehet látni. Tehát azt látjuk, kereskednek Egyiptommal, tehát béke van a két ország között. A másik idézett művet azért tartom fontosnak kiemelni, mert a keletkezése talán legközelebbi, olyat lehet mondani, a történetekhez. Josephus Fláviusról van szó, aki az első században írt egy vitairatot Apion ellen címmel, és a mű hivatkozik egy görögül publikáló egyiptomi számozású kronikásra, Manetónra. Így mondja ez az egyiptomi ember, amit idéz Flavius, magát a népet, ezt a népet, akik ott vannak Egyiptomban, hükszoszoknak nevezték. Ez annyit jelent királypásztorok. És rögtön érdekes módon Flavius meg is jegyzi, hogy egy másik kéziratban azt láttam, hogy a hükszó nem királyokat, hanem épp ellenkezőleg hadifogoly pásztorokat jelent. Hán István kommentel szerint Hekauhasut a puszták fejedelmét jelenti. Tehát mindenképpen egyiptomiak ismernek egy ilyen furcsa eredetű népet, ők hükszoszoknak nevezik. És vizsgáljuk meg a történelmi háttér. Kik ezek a hükszoszok? Hogy kerültek be a történetbe? Hogy kerültek a sémik Egyiptom földjére? Körülbelül ante 1640 körül az egyiptomiak elveszítik háborúban Észak-Egyiptomot, és a sémi nép foglalt el az országrészt. A fővárosuknak Avariszt tették meg, és a klasszikus egyiptomi udvar, a nagymúlt udvar délre szorul, új fővárosuk lett Théba. Több próbálkozás volt az egyiptomi függetlenség visszanyerésére, de végül körülbelül 100 esztendő után sémi bevándorlókat 1550 körül, hosszú arc után kiszorították Egyiptomból, és vége lett a hűszoszok uralmának. Elfoglalták Avariszt, az egyiptomiak, és a gyűlölt ázsiaiakat rabszolgasorba vetik. És erre a gyűlöletről a következő kép árulkodik. Ez Jachmes Fáraó Szekercia Egyiptomot egyesítette, saját kezüleg végez ki egy hükszoszt, szintén a hajviseletben látszik, hogy eltér a egyiptomi hajviselettől, ez egy hükszosz, akit saját kezüleg kivégez. És mindezek után a fáraó és az udvara a kényszerű Thébából visszamegy a szép város Bavarizba, és átnevezik a klasszikus helyre, névre Ramszeszre. A város felújítják, átépítik, és erre a felújítás átépítésről nézzük meg két forrást. És érdekes lesz a két forrás ellenmondása. Az egyiket a Tóra mondja, hogy új király támadt Egyiptomba, aki nem ismerte Józsefet, és mondta a népnek, íme, Izrael fiai hatalmasabbak nálunk, bánjunk velük okosa, hogy el ne szaporodjanak, helyezzünk felük munkafelügyelőket, hogy nehéz munkával csanyagassák őket, és építették fáraónak a nagyvárosokat, Pitomot és Ramszesz. Ez az egyik forrás. A másik forrás szintén Flaviustól lesz, ami arról beszél, hogy egyiptomiak milyen nagy sereggel támadják a hükszoszokat, majd megegyeznek velük, egy komoly kivonulásról beszél a forrás. Azt mondja, hogy több mint 240 ezer ember hagyta el Egyiptomot ekkor. Itt meg kell jegyezni zárójelben, maneton számaival óvatosan kell bánni, hiszen a ókorban szerettek a nagyszámokkal játszani a történetírók, de mindenképpen van egy másik forrásunk. Hát ezzel megnéztük a hükszoszok fölemelkedését és elbukását. Tegyük föl még egyszer az eredeti kérdésünket, hogy ki volt a kivonulás fáraója, mikor történik a kivonulás, és milyen számításból indulhatunk ki. Higgyünk Manetonnak, aki azt mondta, hogy 1490 körül vonultak ki? Vagy nézzük a régészeti bizonyítékokat, akik azt mondják, hogy második nagy Ramszesz, akik itt látjuk a múmiáját, ő volt a név alapján a fára, amikor a zsidó nép szolgasába került. Vagy nézzük meg egy harmadik forrást, a Bibliát, ami szintén egy forrást mond összesen arról, hogy mikor vonultak ki a zsidók, méghozzá a Királyok könyvében Salamon történetéről beszél, ami így mondja, fölépítettek az örökkévaló házát Izrael fiainak Egyiptom országából a kivonulás után a 480. esztendőben, Salamon Izrael felett való uralkodásának 4. esztendejében, Ziv hónapban, majd a 2. hónap. Tehát ebből körülbelül tudjuk, hogy Salamon 970 és 930 között uralkodott, tehát 1450-re datálja ante a Szentírás ezt a kivonulást. De van még egy negyedik forrásunk is, ami itt büszkén mondhatjuk egy híres magyar matematikus, egyiptológus Mahler Edétől származik, aki furcsa módon közelítette meg ezt az egész kivonulási kérdést. Ő azt mondja, hogy a kivonulás megelőző 9. csapás, a professzor is beszélt, a napfogyatkozás volt. És ő el kell kutatni, és megtalálta azt, hogy a polgári időszámítást megelőző 1335. esztendő március 13-án volt akkor Egyiptomban teljes napfogyatkozás. És olyan, hogy akkor a Gósen földjén, ahol a zsidók laktak, csak részleges napfogyatkozás volt, tehát világosság volt. A Tóra is beszél erről a csapásról, így mondta az örökkévaló Mózesnek, nyújtsd kezed az ég felé, hogy legyen sötétség Egyiptom földjén, és kinyújtotta Mózes a kezét az ég felé, és sűrű sötétség lett egész Egyiptom földjén 3 napig, nem látták egymást, de Izrael fiának a lakhelyén világosság volt. Erre a mondatra támaszkodott Mahler professzor, és ebből kiszámolta a Tóra alapján, hogy a kivonulás 1335. március 27-én csütörtök napján volt. Hát ilyen módon rövidre zárta ezt a kérdést, de ebből látjuk, hogy mennyi teória van paralel, nem tudjuk még az igazi. De nagyon fontos a zsidó hagyomány mellett, hogy a zsidóság nem kutatta a pontos dátumot. A Talmud nem beszél róla, mintha nem is érdekelne a zsidó embert, hogy mikor történt ez. Mert a hangsúly hagyományaink szerint nem a dátumon van, hanem a szabaduláson magán, a szabadság ünnepén. Izrael története, a Szentírás egy nevet említ meg ezzel kapcsolatban, Ramszeszt, a város nevet, nem a fáraó nevét, a város nevet, így a zsidó nép folklórjában Ramszesz lett a gonoszság fáraója, és így vált a rossz szimbólumává is, amitől menekülni kell. És a szédereste, amit minden esztendőben megtartunk pont ezek a napokon, ezt a menekülést, Ezt a győzelmet van hivatva újból, évről évre megélni és átélni.
Köszönöm. Köszönöm Radnóti Zoltán rabbi úr előadását, amely hivatva volt bizonyítani azt, hogy noha és természetesen a tradicionális zsidó felfogás tökéletesen megelégedik azzal, amit a Szentírásból merít, a történettudomány és a modern szentírástudomány és szentíráskutatás nézi az összefüggéseket, a szentírási történeti adatok, noha a Szentírás elsőrendben nem történeti könyv, de a szentírási történeti adatok és az egyéb, jelen esetben az egyetemi történeti adatok közötti összefüggése. A vallásos szertartások az idők során növekednek, bővülnek. Az eredeti pészaki szertartás egy nagyon jelentékeny eseménnyel bővül, amiről elnök úr a bevezetésben is említést tett, a Széder estéről, amelyet a Szentföldön egy este tartanak meg, a Szentföldön kívül két este, az első este ez évben szerda este, ezt a Szentföldön és azon kívül megtartják mindenütt, a második estét a Szentföldön kívül, ennek okára most nincs időnk rátérni. Minden esetre annyit, hogy ez a Széder est annyit jelent, mint rend estje, amelyen bizonyos rendben, bizonyos rendszerben elmondjuk az egyiptomi kivonulás történetét, az ehhez fűződő magyarázatokat, zsoltárokat, hálaadásokat, énekeket, és az egész est az életet meguraló és az élet fölött uralkodó örök Isten és a messianizmus bekövetkeztének reménységével zárul. A Széder asztalon egy díszes serleg látható, Verő Tamás kollégám majd erről fog beszélni. Ez a messiás előhérnöke, Éliáhu proféta tiszteletére van itt elhelyezve a Széder asztalom. A Széder szertartás pedig maga Jézus idejében nagyon sok felfogás és a tudtommal a római katolikus történet vagy teológiai felfogás szerint a Pészach esti Széder vacsora volt, hiszen az evangéliumból tudjuk, hogy megkérdik Jézust, hol óhajtod elkölteni a húsvéti bárányt. Ugyanis az eredeti Pészach ünnep a bárány áldozat bemutatásából állott, és ez átment később arra az eseményre is, hogy a bemutatott bárányból vagy annak egy részéből otthon is étkeztek, mégpedig közösségben. A Széder sajátosan családi, közösségi ünnep, tehát Jézus is ezt tanítványai körében tartja. Még a cári Oroszország idején Szentpétervárot működött egy nagyszerű judaista, Dávid Hvorzon professzor, akinek a nagy tanulmányára Boldogur Csejber professzorunk hívta fel a figyelmünket, és melynek a címe már a tartalmat is mutatja, Das letzte Pesachmal Christi, vagyis Jézus utolsó pesachi lakomája a Széder este. A Széder estén egy tálat látunk, a tálon jelképes ételeket, szimbólumokat. Ezeknek a szimbólumoknak a jelentéséről Verő Tamás rabbi úr fog nekünk beszámolni.
Igen, tisztelt hallgatóság! Az elsődleges étek, ami szerepel a Széder tálon, illetve a Széder tál mellett, az a pászka, a macesz, az a kovásztalan kenyér. Az egyiptomi kivonulás során alkalmával nem volt elég ideje a zsidó népnek, hogy megkelesszék a tésztájukat, éppen ezért erre emlékezetül helyezünk el pászkát a széder tárra, és ennek az okán tartózkodunk az egész Pészák ideje alatt a kovásztalan étek fogyasztásától. Ez a törvény... Kovászos, elnézést. Ez a törvény ősidők óta nem változott. Mind a mai napig 18 perc alatt készítük el a kovásztalan kenyeret, és ennyi idő kell ahhoz, hogy a liszt és a víz összeformázása után a tészta rákerüljön a tűzre, és elkészüljön az étek. Ebből az ételből három darabot találunk a széder tálon, ebből kettőre mondunk áldást, a harmadikat ketté törjük, és ez emlékeztetül arra, hogy egyrészt kétféle indokkal, az egyik ok az, hogy a kis gyermekeknek a figyelmét fenntartsuk, ezt el szokták rejteni, vagy el szokták dugni a széder vezetője, és a kisgyermeknek meg kell találni, és ha megtalált, akkor ezért cserébe egy ajándékot kaphat. A másik, ami visszautal a régi rómaiaknak az étkére, ez az afikomán, a desszert, és ugyanígy a szédertálon is egy szabad embernek az étele, a desszertje, az a kis macesz darab, amit megtaláltunk a szédertálon. A szimbolikus ételekről ejtenik egy pár szót. Az első az a sült, parázson sült hús, a csontos hús, amit úgy nevezünk, hogy zeroá, ez a szentélyben bemutatott bárány áldozatra utal. Ugyanitt szerepel a sült tojás, amely szintén a szentélyben bemutatott ünnepi áldozata miatt helyezzük a szédertálunkra. Ezen kívül találunk a szédertál mellett egy kis sós vizet, vagy ecetet is lehet, ami a könnyekre emlékeztet, amennyit a zsidó emberek hullatottak a rabszolgaság ideje alatt. Még található itt keserű fű, ez a maror, ez torma szokott lenni, a keserűségre emlékeztet, illetve találunk egy alma dió bor keverékét, amely a masszára utal, és ez a haroszet, és ez emlékezett arra, hogy a őseinknek a vályogvetést kellett, így kellett szolgálják az egyiptomiakat. Még szerepel egy étel, ez a karpasz, ez a tavasz szimbóluma, ami általában zöldség szokott lenni. Még amit meg kell említeni, a szédertál mellett van egy különleges serleg, ez Éliáhú, illetve Illés prófétának a serlege, ő volt a messiás előhírnöke, és ezzel is a Pészáknak a messianitikus ünnepnek a jellegét mutatjuk. A széder este során elmondjuk a széder az egyiptomból kivonulásnak a történetét, amely egy külön könyvbe a Hagádában szerepel, ez az elbeszélések könyve, amely nem csak az elbeszélés, hanem különböző magyarázatokat is tartalmaz. A széder levezetője az egy különleges köntöst, fehér köntöst ölt magára, mert itt látható, és ebbe vezeti le magát az egész széder estet. Még a vacsora után, ugye hallottuk, hogy több különleges éneket szoktunk eldalolni. Ebből kettőt emelnék ki, az egyik, az a Hadgadja, a kisgödőjéről szóló ének, melynek egy összekapcsolatos, sorozatos története van, és ez szól a gödőjéről, amelyet felfalt egy macska, amikor is jött a kutya, és megharapta a macskát, és ekkor jött a bot, amely megütötte a kutyát, amiért megharapta a macskát, jött a tűz, amely elégette a botot, ezt eloltotta a víz, a vizet megitta egy bika, és ezt a bikát lenyakaszta, megölte a metsző. És a metszőt a halálnak a angyala elvitte magával. És még mindig nincs a mesének vége, mert a piramis tetején ott van az örökkévaló, aki a halál angyala felett áll, és legyőzi a halált. És ekképpen az örök élet hitével fejeződik be a széder este, illetve még egy kórusos éneket mondunk a Leshanaha Babirushalayim, ez a jövőbe Jeruzsálemben ünnepelünk, így a messianizmus hirdetésével ér véget a szabadság ünnepét felidéző este.
Köszönöm. Köszönöm Verő Tamás előadását. Most jövünk a Széder estére. Az ünnep estéjén áldást mondunk, majd bemutatjuk a főszereplőt, a pászkát, a macót, és elmondunk egy Babiloniában keletkezett arám nyelvű szöveget, amelyben azt mondjuk el, hogy Há lachma anya, ez a nyomorúság kenyere, amit atyáink ettek Egyiptomban, kor dichfin jétévéjéhol, aki ünnepelni akar, jöjjön és egyik velünk lakomázzon együtt, ma szolgák, mert ez nem a babiloni fogság, hanem a barkokba szabadságharc utáni babiloni élet, ahol hol jóba, hol nem jóba voltak a babiloni hatalommal. Nyilván, amikor ez a szöveg kezdődött, akkor éppen nem a legjobb viszonyban voltak, mert azt mondották, hogy most szolgák, Leshanaha Babirushalayim, jövő évben szabad emberek leszünk, és a Szentföldön fogunk ünnepelni. Ennek a kis részletnek van egy szociális indítéka is, mégpedig az, hogy akinek nincs hol ünnepelnie a Széder estét, jöjjön és egyék velünk, ma nem lehet senki magányos, ma nem lehet senki szűkölködő, mindenkinek helye van a széderasztalnál, és ez a tradíció valóság lett a mai napig, azért családoknál és közösségekben is azokat, akik magányosak, meghívjuk, hogy a Széder estén mindenki érezze a közösségi áhítatnak a hangulatát. Ennek a Széder estének egy kedves jelenete, amikor a társaság legfiatalabb tagja kérdéseket tesz fel, Mán is taná, ha lajlá, ha ze, mikor, ha lélot, mi a különbség ezen este és minden más este között, mert a gyerek számára ezen az este furcsa dolgok történnek, amik közül csak egyet említek meg, hogy az ünnepre előírt 4 pohár bort balra támaszkodva kell meginni, és így kell erre áldást mondani. Ennek is megvan az oka és a jelentősége. Az ember tragédiájából, ha méltóztatnak emlékezni a római jelenetre, ott az étkezés úgy történik, hogy triklíniumokon félig fekszenek, félig ülnek, balra támaszkodva, és úgy étkeznek. Amikor ez a szokás kialakult, akkor még nagyon erős volt a római hatalom Judea felett, de a zsidók azt mondták, ma a szabadság ünnepén olyanok vagyunk mi is, civis romanus, mint a római polgár, tehát úgy étkezünk, mint a római polgárok, balra dőlve fogyasztjuk el a bort. Persze ez formalitás, a tartalom megmarad zsidónak. Így egy nagyon érdekes és pedagógiai jelentésű része a szédelasztalnak és a szertartásnak, amikor elmondja a Haggáda könyv, amit az előbb láttunk, hogy 4 fajta típus van, van egy bölcs, van egy rossz indulatú, van egy tájékozatlan, és van, aki még kérdezni sem tud. Most mi történik? Mindenkinek a maga intelligenciája, a maga értelmi színvonalán meg kell magyarázni a Széder estét, a tudóstól kezdve végig annak, aki még kérdezni sem tud, de azért van egy kis szarkazmus a dologban, mert aki azt kérdi, hogy minek nektek ez az egész, annak azt kell válaszolni, ha te ott lettél volna Egyiptomban, mi még mindig ott lennénk, ha olyanak lennétek a többiek is, mint te, akkor nem szabadultunk volna ki. Hát ugye ez is megvan. Mondottam még az előbb, hogy római szokások a széderestén vannak, mert a körülmények rómaiak voltak. Ezért a hivatalos széder esti lakomának, mert ugye a széder szertartás átölel egy jó vacsorát, mondhatnám egy agapét, egy szeretett vendégséget, és ezen a szeretett vendégségen a tradicionális menő eleje kemény tojás, a vége pedig alma. Miért? Mert a római lakoma ab ovo usque ad malam tartott, tehát a formalitásban itt is a zsidók, szegények egyszer szabadoknak érezték magukat a római iga alól, szabadoknak érezték magukat, és azt mondták, most elegánsan úgy vacsorázunk, mint a rómaiak tették. Azonban a tartalom zsidó. Nem csak a széderről emlékezünk, a széderen nem csak az egyiptomi kivonulásról emlékezünk meg, hanem a tudományos szövegkutatás feltételezi, hogy van egy rész, amikor a barkokba szabadságharcról is. Ugyanis tudja mindenki, hogy az időszámítás után 70-ben a zsidó állam elbukott, a római hatalom ellen azonban 135-ben barkokba vezetésével újra felkel a szabadság szerető zsidó nép. Sajnos, hogy ez is leveretéssel végződik, de dicsőség maga a felkelés. A Hagádában olvasunk egy részt, hogy egy Nébrak névű városban, amely ma is szerepel, együtt ülnek zsidó tudósok, és az egyiptomi kivonulásról elmélkednek, amíg hajnal lesz, és bejön egy tanítványuk az elmélkedő tudósok között, akik között ott van Rabbi Akiba, akiről tudjuk, hogy a barkokba szabadságharcnak egyik ideológiai előkészítője volt, és az ott beszélgető tanároknak, mestereknek azt mondja egy tanítvány, hogy mestereink, eljött a reggel, itt van a reggeli hitvallásnak, a sömának az ideje. Hát a történet tudományhoz ez kell egy kis fantázia is, és a történet tudósok azt mondják, hogy lehet, hogy most ekkor robbant ki a barkokba szabadságharc, de hát konspiratív módon arról nem lehetett a tudósoknak beszélni. Az egyiptomi szabadság ügyéről beszéltek, de az ő szabadság ügyükre gondoltak, és ez indult meg akkor hajnalba, amikor oda a tanítványok ütött a hajnal kiáltással, vagy felragyogott a hajnal kiáltással, bekopogta. Végezetül szeretnék még egy vallástörténeti érdekességet mondani. Azt mindenki tudja, hogy az időszámítás után 70-ben a jeruzsálemi szentély lerombolásával a politikai judaizmus megszűnt. Volt az akkori szellemi vezetők között olyan, Rabbi Jóhanan ben Zakkáj, aki előre látta ezt a pusztulást, és azon gondolkodott, hogy a zsidóságot másképpen, de tovább is fenn kell tartani, kiszökött a rómaiakhoz, és egy Javne nevű városban, mint hogy az nem vett részt a szabadságküzdelmekben, tehát a rómaiaknak politikailag nem volt olyan megbízhatatlan, mint a többi, megállapodott a rómaiakkal abban, hogy egy Javne nevű városban akadémiát építhetnek, és a zsidóságot tovább viszik. Vagyis a politikai judaizmus elpusztultával megteremtették Javnéban az alapjait a szellemi judaizmusnak, és megteremtette ez az ottani akadémia, amelynek egyik elnöke, a Pál apostol történetéből ismert Rabban Gamlielnek az unokája volt. Ez a Rabban Gamliel a tradíciókhoz rendkívül ragaszkodó, és a szentírást és a történelmet a tradíciók szerint értelmező ember volt, és más értelmezést nem akart, mint ami a hagyományos zsidóságnak megfelel. Na most olvassuk a Haggáda könyvecskében, hogy ez a Rabban Gamliel azt mondotta, hogy aki három dolgot nem mond el a széder estéjén, az nem tett eleget vallásos kötelmének. Mi az? Az egyik a pászka, a pészaki áldozat, amit az előbb itt láttak, aminek az emléke ez a kis hús, a második maga a pászka, a harmadik pedig a keserű gyökér. Hát felmerül, hát az egész széderen a vallásos kötelezettségnek teszünk emléket. Miért kellett ezt Rabban Gamlielnek ennyire hangsúlyozni? A feltételezés az, hogy akkor már a szentély pusztulása utáni évtizedekben erősödik az új hitnek, az új vallásnak, a kereszténységnek az elterjedése, de tartják a zsidó vallást, tartják a zsidó hagyományokat, ám nem azt az értelmezést adják, amelyet a zsidó hagyomány, hanem azt mondják, hogy ez a bárány áldozat, aminek az emléke, ez a darab hús, ez már nem az egykori Pészak áldozatnak, bárány áldozatnak az emléke, hanem Agnus Dei, az Isten báránya, Jézus, a maccára, a kenyérre azt mondják, hogy ez nem az egyiptomi kivonulás sanyarú kenyere, hanem, mint ő maga is mondta, az ő megtörettetett teste, a máror, a keserű gyökér pedig a szenvedés történetnek, a passziónak az emléke. A tradicionális zsidó felfogás érthetően ezt nem fogadta el, természetesen ma sem fogadja el, és a Rabban Gamliel nem kimondva, de az értők számára, akik hát a történelemmel foglalkoznak, akkor nyilván mindenki tudta, elmondja azt, hogy mi a helyes és mi a meg nem változtatható magyarázata a széderestének, az áldozatnak, a kovásztalan kenyérnek és a keserű gyökérnek. Tisztelt nézőink, tisztelt hallgatóink, katolikus és zsidó teológus szólott, illetve fog szólni az ünnepekről. Mindenki a magáéről. A kollegialitás és a tisztelet azt követeli, hogy emlékezzünk meg a protestáns teológiáról is, ha csak egy mondat, de egy súlyos mondat erejéig, és pedig emlékezzünk meg Barth Károlyról, aki egy helyen azt mondotta, hogy ha a héber Biblia az Ószövetség Istene, ugye a mi hitünk szerint a Biblia, és az Új Szövetség Istene egymással vitatkoznának, az nagyon nagy baj lenne. Mert Ószövetség és Új Szövetség végül is ugyan annak az Istennek a szolgálata és dicsérete, ha más-más módon is. Úgy gondolom, hogy ez a gondolat vezetett engem, és gondolom, hogy érsek urat is ez a gondolat vezeti. Befejezésül. Van egy zsidó tanítás, amely arról szól, hogy a múltban fából, kőből, vasból építettek hidakat, a jövőben pedig papírból fognak hidat építeni, vagyis könyvekből, tudományból fogják a szellem, az intellektus, a tudás hídját építeni. A katolikus főpapot Pontifexnek hívják, híd emelőnek. Úgy gondolom, hogy érsek úr is, és csekészségem is, a mai esten a híd emelés feladatát és szépséges feladatát próbáltuk és próbáljuk meg. A szellem, az intellektus hídját építjük, az egymás megértése, tisztelete és az egymáshoz való közeledés céljából. Köszönöm, hogy meghallgattak meg.